A ma esti alkalmunk akkor az empátia kérdésével foglalkozik, vagyis nem csak azzal, más valamivel is majd. Ugye az a cím, az egyik címünk, a címünk egyik része, hogy kikészít vagy kiegészít a másik ember. Tehát kikészülünk tőle, vagy kiegészítjük egymást. Egész héten ezt boncolgattuk az előadások során és a beszélgetéseink során, és azzal foglalkoztunk, hogy megtanuljuk-e ezt a képességet, hogy kiegészíteni akarjuk egymást, elnyerjük ehhez a megfelelő lelkületet, a megfelelő bölcsességet, mert hát azért azt hiszem sikerült, eddig is tudtuk, és talán most még inkább sikerült megértenünk, hogy nem az kell a célunk legyen, hogy kikészüljünk egymástól. Hogy Józsi szokta mondani, hogy sok férfinek nincs több gondolata a házasságról, mint az, hogy tud egy embert tönkretenni az életű, a közös életük során. Szóval nem ez a célunk, hogy kikészítsük egymást, hanem megtanulva kiegészíteni egymást, egy értelmes, építkező élettel bírjunk együtt, külön-külön is, és együtt is. El tudjuk fogadni a másságot egymástól, azt, hogy ő más milyen, mint én vagyok, azt, hogy a mássága az egy félembert jelent, és én is csak egy félembert jelentek, és ketten együtt leszünk egészé, ketten együtt összerakva azt a két felet, tehát így kiegészítve egymást válunk képes egy egészet alkotni, egységben egymással. Megértettük, hogy legalábbis én most így adom vissza egy kicsit azt, amit megértettem a héten, hogy a felnőttséghez igazából hozzátartozik az a tehetség, az a képesség, hogy én képes vagyok egységet alkotni egy olyan emberrel, aki más, mint én. Tehát eddig nem is gondoltam ennyire bele, mi az egységen mindig egyformaságot képzelünk el, azonosságot, velem való azonosulást, és ugye a héten többször előkerült Feri bácsi gondolataiból is, hogy az egység az két különböző ember között is megvalósulhat, hozzáállás és tehetség kérdése. És én azt mondom, hogy igazán felnőtteknek felnőtt korú emberek nevezhetők, akik erre az egység megalkotására képesek egymással egy alapvetően más emberrel egységet alkotni, ahol mindegyikünk jól érezheti magát, ahol fejlődhetünk mindketten külön-külön, és ahol együtt közösen hozunk létre dolgokat, és az hasznos mindkettőnk számára, és hasznos és gyümölcsöző a környezetünk számára is. Egy olyan otthon tudunk megteremteni, amelyben jól érezzük magunkat, amelyben jó hazaérkezni, egy olyan közeg az otthonunk, ahol a gyermekeink is jól érzik magukat velünk, ahol kedves, jó akaratú, együttérző, szolgálatkész gyermekek nevelődnek, ahonnét egy áldásos befolyás áradhat ki a környezetünkre, az otthon környezetére. Ahonnét az emberek áldást, egy jó befolyást visznek szét ebbe a világba, társadalmunkba. Ennek eléréséhez és felépítéséhez egyik elem ez a bizonyos empatikus képesség vagy készség, hogy mennyire vagyunk készek a másikat megérteni, az ő személyével szobálni. Én hozzátennék egy következő dolgot még, hogy egy ilyen otthon létrejöhessen. Ugye sok mindent felemlegetünk, kommunikáció, konfliktuskezelésre való képesség, tehetség, de valahol két dolog az, ami úgy mindennek az alján helyezkedik el. Úgy tűnik számomra jelenleg, hogy két dolog. Az egyik ez az empatikus tehetségünk, a másik pedig a megbocsátásra való készségünk. Hogy mennyire vagyunk képesek a másikat egy megbocsájtó szeretetben hordozni az életünk során. Én úgy látom, hogy ettől a két dologtól nagy mértékben függ egy otthonnak az állapota. Szóval mit jelent az empátia szó? Szóval azt jelenti, hogy beleérzés, de nem egyszerűen csak érzelmi alapon, hanem beleilleszkedni a másik helyzetébe. Megértem azáltal a másikat, hogy mit él meg, mit érez, miért azt mondja, amit mond, úgy, hogy én beleilleszkedem a helyzetébe, beleélem magam a helyzetébe. Ugye egy elég komoly dolog ez, mert hát az embernek nem könnyű ezt megvalósítani, ahogy beleilleszkedek a másik helyzetébe. Nem könnyű. Látjuk azt, és láthattuk a héten is, hogy mennyi félreértés van közöttünk azért, mert nem gondoljuk végig a másik történéseit. Nem igazán gondoljuk végig. Előállunk egy másfajta megközelítéssel, és ez nem tesz jót a kapcsolatunknak. Komoly dolog az ember számára az, hogy, vagy az ember részéről az, hogy szóba tud állni a másik személynek azzal a megnyilvánulásával, ahogyan ő kifejezi, hogy milyen helyzetben vagy mitől, hogy érzi magát. Nagyon komoly dolog ez, hogy mi azt tudjuk mondani, hogy igen, értem, hogy te hogy éled meg. Értem, hogy hogy éled meg, és el tudom fogadni, hogy te ezt így éled meg. Hogy neked ez ezt jelenti. Te benned ezeket a gondolatokat szülít, ezeket az érzéseket, akár pozitív, akár negatív érzéseket tud szülni egy helyzet. Szóba tudunk ezzel állni. Én azt tapasztaltam még a csoportunkban is, magamból is kiindulva, hogy nekünk már ez is egy komoly kihívás, vagy egy nagyon komoly kihívás, hogy szóba állni azzal, hogy igen, így éled meg. És én ezen el fogok gondolkodni, hogy számodra akkor ez ezt jelenti. Nem az a fontos, azt mondhatnám, ha empatikusak akarunk lenni, hogy nekem mi a véleményem arról, ami történt, vagy ami történik a másikkal. Nem az a fontos, hogy nekem mi a véleményem arról, hogy azt hogy éli meg és hogyan viselkedik, még csak az sem, hanem az, hogy neki mit jelent az a helyzet. Miért úgy éli meg azt a helyzetet? Arra figyelek, hogy milyen gondolatok, milyen indítékokat hoz felszínre ez benne, milyen érzelmeket szül benne egy helyzet, és engem ez érdekel. Ez érdekel, és erre figyelek oda, hogyan éli meg azt az adott helyzetet. És csak hogyha, ezt igyekszem elfogadni. Ez nem kis kihívás számunkra. Igyekszem elfogadni, és igyekszem megérteni őt ezen keresztül, hogy szóba állok vele, elfogadom. Igyekszem megérteni, és csak hogyha valóban szükséges, akkor próbálok meg segíteni neki az átértékelésben. A helyzet átértékelésében. Rendkívül sokat kíván ezt tőlünk. Mi nagyon gyorsan és egyszerűen intézünk el helyzeteket, és intézzük el egyben egymást is. Mert azt mondjuk, hogy hát mit csinálsz ebből problémát? Meg hát nem figyeltél oda rám? Én így és így gondoltam. Ezért és ezért mondtam. És nem állunk szóba a másiknak a jogos véleményével, nem állunk szóba különösen az érzelmeivel, az igazság tartalmával a véleményének, hanem másra figyelünk. Szóval tanuljuk meg a nekem helyett a neki szemléletet, hogy neki hogy esett, neki mit jelent, ő hogy éli meg. Foglalkoztasson ez bennünket, és szabaduljunk meg attól, hogy én hogy látom azt a helyzetet. Ha a másikat meg akarjuk érteni, erre szükségünk van. Az én kedves apósomnak van egy érdekes története, ő autóvezető oktató, és történt vele egyszer jó régen, még én nem ismertem őt, hogy egy félszemű embert kellett tanítson autót vezetni. És mit gondoltok, mit csinált? Fogta magát, bekötötte azt a beteg szemet, és úgy autókázott a városba, mielőtt még azt az ember tanította volna vezetni. Hogy mit jelent egy oldalról látni a világot, vagy az orrunk egyik feléről nézni csak kifelé a világba. És gondolom, hogy megkönnyítette ez neki az oktatásnál az irányítást. Hogy nem szült fölösleges vitákat, feszültséget benne és közöttük. Az, hogy hát szegény ember hátrányban van, nehezebben tájékozódik, jobban el kell fordítani a fejét, ugye abba az irányba, amerre nem lát a szemével. Nagyon jó és nagyon emlékezetes történet számomra arról, hogy mikor vagyok empatikus. Mikor ennyire felvállalom a másik helyzetét. Vagy van egy klasszikus története Pálhegyi Feri bácsinak, egy elmegyógyintézetbeli történet, ez kicsit humorosabb, amikor a beteg oda megy az orvoshoz, hogy hát doktor úr, hát borzasztó, mert állandóan másznak rajtam a hangyák, most is tele van a kezem hangyával, söpröm le őket állandóan, és erre az orvos megszól, csak ne rám, csak ne rám. Ugye egy igazán empatikus orvos, lehet, hogy neki is van valami stikje, de most ebben nem ez a lényeg, hanem az, hogy igazán empatikus, ennyire felvette a fonalat, ugye? hogy jó, jó, kedves beteg, hát ha ekkora problémád van, csak arra vigyázzunk, hogy engem ne csiklandozzanak a hangyák. Tehát, hogy megérteni ennyire a másikat, ez nagyon könnyen megragadható ilyen egyszerű példákon keresztül, de azért rendkívül nehezen megvalósítható bizonyos körülményekben. Tehát mikor a kapcsolatunkon ül már feszültség, amikor nem látunk tisztán önmagunkat, a másikat illetően, akkor nehéz ezt az utat végigjárni, hogy beleilleszkedem a másik helyzetébe. Empátia az is, hogyha az örömétnek örülni tudok egy másik embernek. Hogyha a céljaiban támogatom őt, ma volt szó az elismerésről, ugye? Hogyha a céljaiban támogatni tudom a másikat. Empátia, hogyha foglalkoztat, hogy miben szeretne sikeres lenni, és vagy éppen sikereiért elismerem őt, vagy abban segítem őt előre. Azért az empatikus magatartás egy meglehetősen erős, komoly értelmi magatartás is. Tehát sokszor az empátiát összekeverjük valami kevesebbel, ilyen érzelmi szimpátiával, érzelmileg való összehangolódással, és ha ez megvan, akkor úgy gondoljuk, hogy minden rendben a részünkről, akiknél meg nincs meg, hát ott egyébként sem valósulhat meg több közöttünk. Az empátia azt jelenti, hogy én tudatosan igyekszem belehelyezkedni a másik helyzetébe, végig gondolni, úgy, ahogyan ezt ő megélte, ahogy ő benne volt, és megpróbálom kielemezni azt, összerakni, és aztán az alapján felismerni, hogy benne milyen érzéseket szülhetett, és benne milyen gondolatokat szülhetett. Miért úgy reagál rá, ahogy reagál? Pál apostol ezt úgy fogalmazza meg a Bibliában, régebben nem is gondoltam rá, hogy ez egy ilyen igazi empatikus megfogalmazás, hogy örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Nagyon egyszerű megfogalmazás, olyan persze, hát legyünk együttérzőek, de ez mélyebbet fejez ki annál. Hogy tudd, hogy az örülő minek örül, akkor fogsz tudni vele örülni, és nem csak lelkesedésre van szükség, húrázásra, és sírja sírókkal, a terheiket hordozza, a bánatos, a problémái alatt nyögdécselő embernek értsd meg a helyzetét, és fogsz neki tudni segíteni. Az empátiával kapcsolatosan azt hiszem ezután el lehet mondani azt, hogy az emberi kapcsolataink fennmaradásának és elmélyülésének egy komoly feltétele. Tehát az, hogy mi elmélyítsük akár a baráti, vagy a szülő-gyermek kapcsolatot, vagy még inkább a házastársi kapcsolatunkat, ahhoz nagyon komoly szükségünk van arra, hogy empatikusak tudjunk lenni. Hogy ezt az érzelmi-értelmi tevékenységet megéljük a kapcsolatainkban. Hogy erre adjunk időt magunknak. Adjunk időt a másikhoz való viszonyulásunk során, hogy én empatikus akarok vele lenni. Erre nagy szükségünk van. Máshogy nem ismerhetjük fel igazán a másik embernek a valódi szükségleteit, nem érthetjük meg a szeretet nyelveit. Ha csak felszínesen figyelünk rá, ha nem látjuk, mi mozgatja őt, akkor mi alapján várjuk, hogy értelmesen tudunk hozzáállni. Hogy azt tudjuk neki adni, amire tényleg szüksége van, és nem mást. Ugye sokszor járunk így, hogy nem azon a bejáraton megyünk be, amin egyébként könnyű lenne bejutni a másikhoz. Tehát nem azt a szeretet nyelvet gyakoroljuk, amire a másik azonnal megnyílna, amire azonnal reagálna, és azonnal válaszolna. És hányszor ki kell derüljön, mikor a szeretet nyelvekről van szó, hogy ó, hát erre nem is gondoltam, hogy a feleségemnek, vagy a férjemnek. Hát ez lenne az, ami örömet nyújtana, örömet jelentene. Tehát az empátia ebben nagyon sokat segít, hogy megfigyelem a másikat, belegondolok a helyzetébe, megpróbálom akár átélni azt a helyzetet, ahogy ő a mindennapjait eltölti, és abból kikövetkeztetni, hogy mi segíthet neki, mivel támogathatnám őt, hogyan könnyíthetnék a helyzetén egy feszült körülmények között. Tehát jegyezzük meg, az emberi kapcsolataink fennmaradásának és elmélyülésének előfeltétele. Akik megvettétek Feri bácsi könyvét, abban van egy ilyen fejezet, és onnét való ez a fél mondat, amit most idéztem. Emlékeztek, az önismeretről szóló előadásban említettem, hogy annak is komoly kihatása van az emberi kapcsolatainkra, hogy mennyire vagyunk tisztában önmagunkkal. Az, hogy az önismeretünkhez hozzá kell tartozzon, hogy én tisztában legyek vele, hogy miként hatok, milyen befolyással bírok a környezetemre. Egy tisztességes önismerettel bíró ember ezzel számol. Hogy milyen befolyással bírok a környezetemre. Először az otthonomban, aztán a munkahelyemen, a tágabb környezetben, a buszon, ahol tumultus van, és ki tudja még hol. Ugye? Ezen egy önmagával tisztában lenni akaró ember gondolkodik, erre odafigyel. Ennek is komoly hatása van a fejlődésünkre. Az empátiának pedig egy másik, az empátiának egy ilyen másik, hát a kapcsolatainkat építő szerepe van, hogy nyilván elsősorban a közvetlenebb kapcsolatainkban megpróbáljuk gyakorolni azt, hogy én végig gondolom a másik életének a történéseit. Odafigyelek az életének a történéseire. Nem egyszerűen elnagyoltan csak minősítek, hanem elgondolkodom rajta, hogy mire van szüksége, mi az, amit szeret, mi az, ami gondot, problémát jelent neki. Szóba állok vele, ahogy korábban is mondtam. Tehát odafigyelek arra, hogy a nő megéli, ahogy arról az kifejezi, hogy nekem ez ezt jelentette. És nekem, én nem tudok erről másképp beszélni, mert én bennem ez van. Attól a dologtól, amit te csináltál, vagy amit az anyósod, vagy a főnök csinált, az bennem ezt keltette. És ezt nem lehet elnagyolni, hogy drágám, felejtsd el, hanem akkor próbáljuk megérteni, és próbáljuk kezelni. Segítsünk neki, amennyiben szükséges, változtatni, hogy szabadulhasson a felesleges terhektől. Szükség van az igazi empatikus készségre a konfliktusok megoldásához is, hogy mi egymás között felmerülő feszültségeket kezelni tudjuk eredményesen. Szerettem volna olvasni egy könyvből, a Buda Béla Empátia című könyvéből egy részt, ahol nagyon jól elmagyarázza, hogy az empátia azt jelenti, hogy én annyira beleélem magam a másik helyzetébe, hogy szinte bennem idéződnek fel azok az érzések, azok a belső indítatások és gondolatok és feszültségek, amik a másikban fogaltak meg abban az adott helyzetben és körülményben. Nagyon találó. Hát nem tudom úgy visszaadni, hogy ezt egy könyvben meg kell fogalmazni szépen, de talán érthető így is, hogy olyan tökéletesen beleélem magam, hát kinek van erre ideje közülünk? Kinek van erre ideje, hogy úgy beleéljük magunkat, amikor a társunk szemével foglalkozunk? És tényleg rátaláljunk arra, hogy na nála ezért van, és ebből fakad, és akkor most meg tudom neki mondani, hogy drágám, ezt én nem úgy gondoltam, de lehet, hogy te ott az elején félreértettél, és most már értem, hogy így válaszoltál, vagy így reagáltál. Tehát menjünk vissza, menjünk végig azon az úton, ami a másikat eljuttatta oda, ahol éppen van, és amivel mi találkozunk. Menjünk vissza, gondoljuk végig, és nagyon sokat fog segíteni ez a kapcsolataink karbantartásánál. Ugye a feleségünkkel, férjünkkel kapcsolatosan egy elsőrendű feladat, hogy gondozzuk az egységet, amire szövetségre léptünk egymással. Gondozzuk ezt. Ugye hazajön a férj, és aztán látja, hogy a feleség kicsit fáradt, és buskomor, és olyan furcsa, egy kicsit nem olyan vidám, és megkérdezi, hogy mi baj van? Mi baj van veled? És erre a feleség azt mondja, semmi, és a férj megnyugszik, ahogy ezt szoktuk hallani, megnyugszik, hogy jó, rendben. És megy és teszi a dolgát. És nem gondol bele, hogy kicsit többet kellene kérdeznie. Nem figyel oda arra, hogy többet kellene kérdezni a feleségét, kicsit leültetni, kicsit beszélgetni vele, kikérdezni őt, hogy aztán segíthessünk neki megkönnyebbülni a terheitől. Említettem már a csoportunkban, hogy az első házasság gondozó héten, ahol mi is, mint terápiás kezeltek voltunk jelen. Volt ott egy tám baptista házas pár, fiatalok voltak, és ők mesélték, hogy odáig jutottak a sok gyerekkel való küszködés mindennapi gondja, örlődése közepette, hogy már félszavakból is félreértették egymást. Ez egy nagyon egyszerű és nagyon jó megfogalmazás. Félszavakból is már félre tudjuk érteni egymást. Hogy hát mennyire szükség van arra, hogy ezt elkerüljük? Ugye mennyire nem szeretnénk ilyen helyzetbe kerülni? Milyen feszült már az a légkör, ahol ilyen állapotok vannak? Milyen puskaporosott minden, és milyen kevés kell ahhoz, hogy mindig valami berobbanjon, mindig valami kiborítsa a tejföld. Talán a héten, nem tudom, megfogalmazásra került, de ne felejtsük el, hogy a nőkre mi az általában jellemző, kedves férfiak? Én tudom, mert leírtam. Mi a legfontosabb, mi az igényük a nőknek tőlünk? A minőségidő. Tehát a nő az egy időigényes teremtmény. A férfi milyen? De nem. A mai nap nagyon kísért benneteket. A férfihez türelem kell. Türelem igényes. Hogy szóval amikor a kapcsolatainkat, tehát amikor a házasságunkon gondolkodunk, akkor a férfi arra figyeljen, hogy fordít-e elég időt a társára, hogy nem mondott-e le arról, hogy kellően megfigyelje az ő társát, a feleség pedig figyeljen arra, hogy megtartsa a türelmét. Mindig loholó, mindig lobogó, mindig nagyokat akaró, mindig indulatokat, vagy időnként indulatokat is magának megengedő férjéhez. Megmaradjon a türelme. Ne akarjon elmenekülni haza az anyukához. Maradjon mellette. Ugye, tehát türelem igényes a férfi. A Bibliában nézzük meg, mit mond a Biblia arról, hogy empátiára van szükség. Emlékeztek itt az egyik reggeli áhítatra, Máté 7:7 idézte Pötyike. Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ilyen egyszerű szavakkal tanít Jézus bennünket arra, hogy ne minősíts és ne kritizálj, hanem gondolj bele a másik helyzetébe. Mi elsőre, első nekifutásra előítéletesek vagyunk, minősítünk és kritizálunk. Mindaddig ez lesz, amíg nem tesszük hajlandóvá magunkat arra, hogy a másik személyre azzal a tisztelettel tekintünk, hogy engem érdekel, hogy miért az történik vele, ami történik, miért azt adja magából, amit ad. Hajlandó vagyok arra odafigyelni. Aztán a szamaritánus nő esetét említeném. Amikor Jézus találkozik annál a kútnál ezzel a megvetett sorsú asszonnyal, a parázna nővel, akivel senki nem megy el a kútra, ő is kénytelen napközbe menni, akkor Jézus nyilván nem csak azért kér elsősorban vizet, mert szomjas, ez is szükséglete, de Jézusnak egész életében volt egy sokkal nagyobb szükséglete, hogy hogyan tudna ő inni adni a szomjazó léleknek. Hogyan tudna ő segíteni azon, aki problémákkal küzd, aki megterhelt ebben a világban. Jézus egész élet egy ilyen empatikus élet volt, egy ilyen beleérző élet volt, hogy beleélte magát az emberi nyomorúságba. Teljesen beleélte magát az emberi nyomorúságba. Olyan rendkívüli az élete, hogy szemléljük, és olyan megrendítően szép, és annyira erős, olyan belső indulatokat szülhet az emberben, hogy igen, ennél igazabb, tökéletesebbet nem lehetne megvalósítani, mint amit Jézus csinált ebben az életben. Biztos képzeltétek már ti is el azt a jelenetet, mikor a Naini özvegy fiát feltámasztja, hogy megy egy boldog, ünneplő tömeg Jézussal Nain felé, a város felé, és mindenki tele van reménységgel, boldogsággal, Jézus tanítja őket, és semmi bánat és szomorúság. És egyszer csak jön velük szembe az a halottas csoport, hozzák ezt a fiút, és a koporsóban, és jön vele a szomorú társaság, az édesanyja és a többiek, és ugye meg leírja a Biblia, hogy egy özvegynek egyetlen fia volt, és Jézus nem tud elmenni az örömünnepben, a jókedvben, abban a derűben, ami azt a csoportot kísért, akik vele jöttek, hanem nem bírja ki, hogy meg ne álljon. Nem? Mert fájt neki, hogy egy özvegy asszony elveszíti azt az egyszem fiát is. És hogy rá milyen sors vár a továbbiakban, magára maradva. Mennyi kín, mennyi nehézség, mennyi nélkülözés várhat rá. Olyan fantasztikus ez a jelenet is, és annyira megindító, hogy is megállítja a tömeget, és feltámasztja azt a fiút. És visszaadja az anyjának. Aztán ott van Mária Magdolna esete, az is egy csodálatos történet, ahogy Jézus küzd ezért a megvetett életű asszonyért. Ahogyan újra és újra kiemeli a gyengeségeiből, ahogy ő magának sincs, gondolom, már messze önbizalma, vagy reménysége önmagához. Már rég lemondott arról, hogy belőle valaki más lesz. És Jézus újra és újra utána nyúl, és annyira csodálatos, ahogy gondja van rá, hogy időzzön mindig Lázárék Magdalnáék házánál. És nyilván ezzel a céllal is, hogy ezt az asszonyt megnyerje, hogy ennek az asszonynak reménységet gyújtson a szívében, mert Jézus átélte, hogy mi lehet annak a belsőjében. És nem megvetette, hanem megszánta. És aztán egy Biblia verset hadd idézzek, Galata 6-ból, a Galácia beliekhez írt levél 6. fejezetéből. Ezt írja a Bibliánk. Atyám fél, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyan szelítségnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértessél te magad is. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Itt is erről beszél, hogy érezd bele, éld bele magad a helyzetébe, tedd vissza, ez a görög szóban az van, hogy mint egy kificamított tag, olyan a bűnnek csapdájába esett ember, és ahogy a kificamított tagot egy határozott, de precíz mozdulattal körültekintésre helyre kell tenni, úgy tedd őt is helyre. Ne ítéld, ne büntesd, ne kárhoztasd, ne vádold meg, hanem tedd helyre. Szóval egymás terhét hordozzátok, és így betöltitek a Krisztus törvényét. Krisztusnak gondja volt rá, hogy a bűnös embert helyére tegye. Hogy a bűnös embert megmentse, kivonja a bűn fogságából, a ficamodott állapotából. Olyan csodálatos ez, és mi hol lennénk, ha velünk nem ezt tenni az Isten, ha hozzánk nem így közeledne az Isten. Szóval gondoljunk rá, amikor problémánk van a társunkkal, amikor már régebb, mostanában, vagy akár régebb óta is bosszant, amit a fejünkhöz vág, bosszant, ahogyan beszél a közös életünkről, fáj az, ahogyan megkeseredésségében mondjuk panaszkodik, ahogyan minősít bennünket is, akkor gondoljunk arra, hogy egy kificamodott tag, akit helyre kell tenni. És az én dolgom elsősorban, az ő társáé, hogy most őt előfogta ez, akkor én most keresem, hogy megértsem, miért, mi vezetett ide nála, mi terhelte meg a gondolatait, a szívét, mi rántott a görcsbe. És amikor megvan, akkor megpróbálom vele megértetni ezt, és helyre tenni őt. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetében Pál apostol azt írja, hogy Isten együttérzése, Isten empatikus készsége a legpéldásabb az ember számára. A 4. fejezet 15. versében az van, nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni nyomorúságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, de bűn nem követett el. Tehát azt mondja a Biblia, hogy olyan főpapunk van, olyan közbenjárunk, olyan segítségünk, aki meg tud indulni a mi gyengeségeinken, mert ő maga is ő maga is megkísértetett mindennekben, mindenkihez hasonlóan, de nem követett el bűnt. Azért ért meg bennünket, mert ő maga is átélte azt, hogy mit jelent az emberi természet gyengeségével megélni ezt a földi életet. És ez úgy juttassa eszünkbe, mikor a másik embert látjuk hibázni, mikor a másik embernek a véleménye, a magatartása nem tetszik, mikor olyan nehéz elfogadni, hogy már megint hogy viselkedik és mit csinál, hogy meg kell tudnom érteni, hiszen az ő tapasztalata valahol az enyém is. Mert bár ő van most rosszabb állapotban, de én is tudom, mit jelent az, hogy megsebzettnek lenni. Engem is ejtett már el a bűn. Én is kerültem már lelkileg rossz állapotba. Én nekem is szükségem volt abból kiemelkedni, segítségre, hogy kiemeljenek. És most az a sor van rajtam, hogy most én tegyek a másik emberért. Ugye, ahogy Jézusról azt írja a Szentírás, hogy ő annak érdekében is, hogy jól megérthessen bennünket, és bennünk bizalmat ébresszen, hogy a segítségért mehetünk hozzá, eljött erre a földre, ebben a formában, és ebben a kísértett állapotunkban végigélve az életét, ebből úgy tanuljuk meg, hogy mi is az embertársainkhoz hasonlóan küszködő, kísértett emberek, ne vessük meg a másikat a gyengeségei idején. Ne vessük meg, ha nem tetszik, ahogy véleményt formál rólam, másokról, ahogy szenved egy helyzetben, hanem álljunk mellé, vállaljuk fel. Erre tanít bennünket a Szentírás és Krisztus példája. Az empátia tanulható képesség. Az empatikus készséget tanuljuk egyébként gyermekkorunktól, hiszen a gyermekek maguk is, mikor megszületnek, alapvetően csak magukról tudnak. A saját igényeik, a saját szükségleteik foglalkoztatják őket, és nagyon más nem. Aztán, ahogy cseperednek, jönnek rá, hogy de azért van még néhány testvér rajtam kívül, akiknek szintén vannak szükségleteik, és csak egy anyuka van. És így megtanulják tolerálni a környezetük igényeit. Fejlődnek abban, hogy empatikusak legyenek. Csak olyan különös fordulat történik sokszor velünk emberekkel, hogy megállunk ebben a fejlődésben. Mikor a felnőtt korra érünk, ahol a leginkább meg lenne hozzá az eszünk, és meg lehetne a tehetségünk is, akkor megint visszafordulunk, és egy ilyen önző egocentrizmus, egy olyan enyém legyen minden, nekem kell minden érzés keríthet bennünket hatalmába. Megrekedünk az empátiában való fejlődésben, de azért jegyezzük meg, ha gyermekkorunkban volt egy ilyen képességünk, vagy fejlődik egy ilyen képesség az emberben, akkor a továbbiakban is fejleszthető. Megállunk, és még a házas emberek sem, házas embereknél is, nálunk is nem egyszer jellemző, hogy nem tudunk így empatikusan fordulni egymáshoz. Hogy nem tudunk szóba állni a másiknak az állapotával. Nem tudunk szóba állni vele, hogy neki miért probléma az, hogy én így, meg úgy, meg amúgy. Vagy hogy az én anyám az vele így, meg úgy bánik. Vagy az én apám. Vagy a főnöke úgy bánik vele, ahogy nem tudunk vele igazán szóba állni. Érdekes ez házastársak között is. Ugye sokszor úgy indul a házasság, hogy nálunk minden jó és szép lesz, mondta Feri bácsi, az a rózsaszín szemüveggel. Aztán utána lecseréljük arra bizonyos fekete szemüvegre, és bizony nálunk egyre több dolog rossz, főleg a másikban. Több minden romlott el. Valahogy úgy kezdjük a házasságot, hogy rávetítjük a másikra azt, hogy mire vágyunk, és bizonyára ő ezt a vágyunkat majd ki fogja elégíteni, be fogja tölteni minden szükségletünket. Ugye akkor már rossz a műszer, szóval akkor már nem jól működik. Aztán utána jön az erőlködés, amire rámegy néhány évünk, vagy kinek egész élete rámegy, hogy tudnám a másikat megváltoztatni, nem? Nem tudom, melyik házaspár hol tart, de hát a héten is láttam ilyet, hogy van ilyen birkózások közöttünk, hogy hát a másik előzőn már meg abban, hogy melyikünknek kell megváltozni. Hogy megy egy ilyen harc, és azt éljük meg nap mint nap, hogy zavar a másiknak a zavarnak a szavai, zavar a véleménye, zavarnak a döntései, zavar a személye, és egyre inkább elveszítjük azt a képességet, hogy még azon gondolkodjunk, hogy ki is ő? Miért is úgy viselkedik? Miért úgy gondolkodik? Miért mondja azt nekem, amit mond? Miért, mik is a valódi igényei? Hogy tudnék vele szeretett közösségben élni? Kialakul egy folyamatosan fennálló küzdelem, és milyen nagy dolog, mikor a valamelyikünk, vagy mindkettőnk vesszük a bátorságot, hogy változtassunk ezen. Aki nem tud empatikus lenni, az milyen? Az egoista, nem? Aki nem tud empatikus lenni, aki nem tud erre időt fordítani, az lényegében még a saját szükségleteinél van leragadva. Az még arra figyel, hogy nekem, nekem, nekem. És naponta nyújtja be a számlát a társának, a környezet, és a tágabb környezetének is. Elég nagy a dilemma, nem? Tehát elég nagy tét forog kockán, hogy elsajátítjuk-e ezt, elnyerjük-e ezt a képességet, hogy mi valóban empatikusak legyünk, meglegyen bennünk ez a tehetség és képesség tanulható, hogyha ha mi odafigyelünk jobban az Isten magatartására, odafigyelünk Jézus magatartására, odafigyelünk arra, hogy az a Jézus velem is, mint gyenge és esendő emberrel kell türelmes legyen és megértő legyen, akkor valószínűleg kicsit lecsendesedik bennünk az indulat, az ítélkező lelkület. Akkor lassan, de biztosan kigyógyulunk abból a lelkületből, hogy a másik magatartása, a másik véleménye, a másik szavai örök problémát jelentenek nekünk. Hogy a másiktól várjuk, hogy hát változzon már meg. Hát többet kell, és sokat kell ezen gondolkodni, hogy mi magunk is egy Istennek a kegyelméből élünk. Egy Istennek a jó indulatából élünk és létezünk. Mi is rászorulunk erre a kegyelemre. Mi is esendő és megvetett emberek lehetnénk. Ugye? Sokszor kell arra gondolni, hogy olyan Krisztus számunkra, aki nem ítélkezik felettünk, aki nem akad fenn azon, hogy már megint mit, hogy éltél meg, már megint hogyan viselkedsz, hanem érdekli, hogy mi van velünk. Érdekli akkor is, amikor mi tényleg hiába valóan problémázunk. Tényleg fölöslegesen problémázunk. Amikor meggondolatlanságunkban veszítjük el a józanítőlő képességünket, hibázunk. Érdekli akkor is, amikor ténylegesen bűnökbe esünk. Amikor tudjuk is, mégis engedünk a kísértésnek, és a vége mindig bűn. Akkor is érdekli a sorsunk. Szóval ezen, ha az ember eleget tud gondolkodni, és eleget figyel, és eléggé komolyan tudja venni, akkor az ember társa iránt úgy meg tud enyhülni. Olyan könnyű lesz azt a Galata 6.2-t követni, hogy egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be a Krisztusnak a törvényét. Nagyon számonkérőek vagyunk mi. Nagyon-nagyon követelőzőek vagyunk mi önmagunkban. Nagyon. De hát ragadjuk meg ezt a lehetőséget, hogy az Isten szeretetéből eltanulható, az Isten szeretetéből számunkra is következni tud a jó indulatú lelkület, a jó akaratú lelkület. Nekünk is következhet belőle az, hogy képesek vagyunk odafigyelni értő módon a társunkra és a többi emberre. És érdekel, hogy tényleg úgy élted meg. A héten is a csoportban, ahogy megfigyelhettem, hogy néha nehéz volt szobálni az egyik félnek a házastársak közül, hogy de hát ő úgy élte meg. Most lehet, hogy neked ez vitatható. Miért ne lenne vitatható? De másképp látod, másik ember vagy. De értsd meg, ő úgy élte meg. És kérdezd meg tőle, miért? És gondolkodj el rajta, miért? És próbáld azt a helyzetet magadévá tenni, amiben ő van, és meg fogod tudni. És fogsz neki tudni segíteni, hogy változtasson. A másik dolog, amivel szeretném, ha egy picit foglalkoznánk, túl sok idő nem marad rá a megbocsájtani tudás. A megbocsátás készsége. Holnap délelőtt erről a két dologról szeretném aztán majd, ha beszélgetnénk 9 órától, mert nem lehet kapcsolatokat fenntartani anélkül, hogy az ember ne tudna szívből megbocsájtani. Jézus azt mondta, hogy a szívünkből kell nekünk megbocsájtani. Amikor a minta imát elmondja Jézus, hogy mi atyánk ki vagy a mennyekben, emlékeztek, van egy olyan rész, amikor azt mondja, hogy és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiként mi is megbocsájtunk egymásnak. És érdekes, semmi másra nem, de erre visszatér az ima után még Jézus. Mert amiképpen, ugye, hogy is van, segítsetek, Máté Evangélium a 6. fejezete. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsátnéktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Ja, erre visszatér Jézus, és olyan elgondolkodtató. Aztán a példázatban, amit a Lukács Evangélium, Máté Evangélium a 18. fejezetében mond el az adós szolgáról szóló példázatban, ott úgy fejezi be a példázatot, hogyha szívetekből meg nem bocsájtotok. Tehát a szívünk mélyéig meg nem bocsájtunk, hogy teljesen elvégzett dolog az, hogy a másik nem tartozik semmivel. Nincs követelésem az irányába. Azt mondja Jézus, ha erre nem jutunk el, akkor nem tud nekünk az Isten megbocsájtani. Ön elgondolkodtat, azért feltételként Jézus ezt mondja, hogy ha ti meg nem bocsátjátok szívetekből, akkor a mennyi atyát sem tud megbocsájtani. Ugye a példázat is elgondolkodtató, van az a bizonyos adós szolga, akinek rengeteg a tartozása, és elengednek neki mindent. És hazafele menet nagy örömében, mikor találkozik egy másik emberrel, eszébe jut, hogy de ő is tartozik nekem, egy kevéske pénzzel, és elkezdi követelni tőle a tartozást. És amikor nem adja meg, akkor folytogatja, szorongatja, végül börtönbe juttatja, az adósok börtönébe. Hűvösre teszi, ahogy mi szoktuk egymást, nem? Mikor gond van a másik, amikor megsértett, megbántott, nem azt csinálta, amit akartam, már megint nem olyan volt, már megint nem találta ki a gondolatomat, akkor úgy hűvösre tesszük egymást megsértődve, zokonvéve dolgokat. Ő is hűvösre teszi, és akkor azt így folytatja Jézus tovább, hogy a királynak a szolgái ezt meglátva előveszik ezt az embert, és oda viszik a királyhoz, és a király számon kéri. És azt mondja, hogy nem kellett volna neked is úgy cselekedned? Nem kellett volna neked is azt tenni, amit tőlem láttál? Hát nem ez lenne a logikus? Nem gondolod végig, hogy te neked is adósságod volt, és elengedtem, és sokkal több volt, és végleg elengedtem? Nem kellett volna végig gondolni? Miért nem tud az ember megbocsátani a másiknak? Miért nem tudott olyan lenni ez az ember, mint a neki megbocsájtó király? Miért nem tudott olyan nagyvonalú lenni semmi kis pénzzel összefüggésben? Azért, mert nem akart. Ez egy elég megdöbbentő dolog. Mert nem akart. Még tudta is, hogy mit tehetne. Ott volt a buzdító példa előtte. Örömmel ment hazafelé. És mégis önző módon követelte a maga részét. Megdöbbentő, nem? És ez csak egy dolog miatt van, mert nem akarunk ilyenek lenni. Mert nem akarjuk elengedni a másik nyakát. Mert nem akarjuk azt mondani, hogy tudod, nagyon rossz volt, de el van felejtve. Tudod, nagyon rosszul érintett, vagy nagyon sok kár következett ebből, vagy nagyon sokáig tartott. De el tudom felejteni. Vége, és nem lesz többé róla szó közöttünk. Nagyon komoly intést, és komoly tanítást fogalmaz meg így a Bibliában számunkra Jézus, hogy hogy az emberi kapcsolatainkat nem lehet a megbocsátás lelkülete nélkül éppen megőrizni, fejleszteni. És nem lehet az embernek élő reménysége az üdvösségre, amíg a szívében folytogatja az ő atya fiát. Amíg a szívében úgy érzi, hogy mások tartoznak neki. Amíg nem hajlandó meghajtani a fejét az Isten előtt, és azt mondani, Uram, te annyit megbocsájtottál nekem, én is egy esendő, veszendő ember vagyok, segíts nekem abban, hogy megbocsássak a feleségemnek, megbocsássak a férjemnek. Segíts abban, hogy ne állandóan azon járjon az eszem, hogy ő milyen méltatlanul bánt velem. Hogy már megint a fejemhez vágta, már megint becsapott, már megint rosszat mondott, már megint nem kérdezett meg. És ki tudja mit, hát ismeritek, mire szoktunk reggelente ébredni, nem? Ha este nem kérünk bocsánatot egymástól, a munka lázon kívül. Hogy kivel mi a bajunk, igaz? És akkor elég csak a neve felidéződjön, vagy valahol belefutunk, és már is jön a lista, hogy mi minden adóssága van. Félelmetes egy lelkiállapot, nem ismeretlen számomra sem. Amíg nem mondjuk azt, hogy Istenem segíts, és szüntesd meg ezt a listát, és adj nekem erőt ahhoz, hogy mindezt elvessem, és én felszabadult, és szerető, és megértő szívvel forduljak hozzá, addig nem tud a kapcsolatunk megépülni és fejlődni. Az Isten szeretetére mi jellemző? Három dolog. És tudom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés. Az előző évi táborunkban is voltak, akik szombat délelőttre jutottak el odáig. Nagyon-nagyon nehéz küzdelmük volt. Nyilvánvalóvá is lett a hét során. Nagyon nehéz küzdelmük volt. Rendkívül nehezen tudtak megbírkozni mindazzal, ami felgyűlt bennük a másikkal szemben. A rengeteg terhet cipeltek magukban, amiatt, hogy megvolt a listájuk, hogy a másik mi mindenben hibázott. És rengeteg félelem nőtt fel bennük egymással szemben. És olyan fantasztikus volt megtapasztalni azt, hogy az Isten szombat reggelre elvette tőlük. Teljes mértékben elvette tőlük. Hát az valami álom volt. Az egész tábor, mint egy álomból ébredtünk volna, hogy láttuk, hogy feszülnek, milyen sérültek, mennyire kétségbe esettek, mennyire vádolóak, mennyire egymásra mutogatóak. És amikor oda mentek külön-külön az Isten elé, és azt tudták mondani, hogy Istenem, de nekem azt add meg, hogy én mindezt le tudjam tenni. Akkor megtörtént a csoda, és boldog emberekként mentek haza. Úgy azt hitték, hogy úgy fognak hazamenni, hogy vége a házasságuknak. Pedig nem fiatalokként kötötték, pár éve tartott még csak. És azt hitték, hogy vége. És úgy mentek haza, azt mondták, hát látszott rajtuk, hogy boldogok, örülnek, hogy visszanyerték egymást. Ezáltal nem egyszerű, de mégis hatalmas dolog által, hogy elkérték az Istentől a megbocsátás lelkületét. Elkérték a másik irányába. Megértették, hogy ő nekik is ott a lista valahol. És ha azt a listát valaki egyszer eléjük teszi, akkor velük mi lesz? Nem? Akkor mi lesz? Hogyha ha valaki számon kér bennünket azért, amilyenek mi vagyunk, akkor mi lesz velünk? Hogyha az Isten nem szüntetné meg ezt a listát, vagy nem találta volna meg a módját, hogy eltörölje a listánkat, akkor bármelyikünkre milyen sors várna? Birkoznánk itt egymással, és aztán mindannyian ugyanoda jutnánk végül, nem? Mindannyian ugyanoda. Hát Isten hogy bocsájt meg az embernek? Az Isten először is feltétel nélkül bocsájt meg. Nem köti feltételhez a megbocsátását. Amit emlegetett Feri bácsi a Walter Nietzsche-nek a Gyógyító megbocsátás című könyvében, ezeket így szedi pontba a szerző. Hogy nem köti feltételhez, ha majd bocsánatot kérsz, ha majd azt mondod, hogy ha majd megváltoztál, ha majd így úgy. Nem. Bocsánat kérést milyen rendkívül fontosnak dolognak tartjuk, és meg is van a szerepe a mindennapokban, de a szívben annak előtte megtörténhet a megbocsájtás, és a szeretetre való készség, és a szeretetből való eljárás a másik felé már rég működhet, pedig a másik még bocsánatot sem kért. Attól én szerethetem, attól én már megbocsáthattam neki, hogy nem kért bocsánatot. És aztán megtörténhet a bocsánatkérés. Nem kellett semmit tennünk azért, egyikünknek sem, hogy Krisztus a kereszt áldozatot vállalja. Igaz? Nem kellett előre megígérni mondjuk a földi lakosság egyharmadának, hogy de én biztos, hogy üdvözülni fogok, mert olyan jó leszek. Csak halljál, megértem. Nem? Senkinek. Isten nem számolta, hogy akkor körülbelül mennyinél éri meg, hanem feltétel nélkül egyszerűen semmit nem kérve tőlünk meghalt Krisztus a kereszten. Mi is, hogyha meg akarunk bocsájtani, akkor mondjunk le mindenről, minden követelésről a másik irányába, minden olyan igényünkről, hogy de én előbb szeretném tőle ezt látni, meg azt látni. Természetesen van a rendezésnek egy útja, de az majd talán a beszélgetésben. Előre kész a megbocsájtás, ugye a világ megalapítása előtt az Isten elkészítette már ezt a tervet, hogy megbocsájt az embernek, és eldöntötte, hogy végrehajtja az áldozatot az emberért Krisztus, vagyis áldozattá lesz az emberért Krisztus, és úgy gondolom, hogy ezzel azt is akarja nekünk tanítani az Isten magatartása, hogy a megbocsátás az nem egyszerűen érzelmi tulajdonság, vagy valami érzelmi tevékenység, hogy én belőlem lekerültek a szorongató érzések a másik kapcsán, hanem a megbocsátás a fejben dől el. Hogy én akarok megbocsájtani. Én képessé akarom erre tenni magam. Én csak így akarok a másikhoz viszonyulni, ami a megbocsátás lelkületéből következik. Előre kész lehet a megbocsátás. Nem kell a másiknak várnia rá. Döntés a részünkről. Lemondunk arról, hogy bármit is követelnénk. És még egy dolog következik abból, ha én a megbocsátás lelkületével élek, hogy nem hozom elő azt, hogy a másiknál milyen problémákkal találkoztam éppen most vagy korábban. Ugye Isten is azt mondja, hogy a tenger mélységébe veti a mi vétkeinket. Mi emlékezni fogunk rá, de Isten azt mondja, maga részéről minden megbánt bűnünk örökre megsemmisült, azokért nem vár ránk többé büntetés. Lehet, hogy lesz újabb bűnünk, és amiatt bűnhődünk, de amire bocsánatot nyertünk, az többé nem hozza elő. Mondom, mi emlékezhetünk rá, de ő nem fog. Ő nem fogja előhozni. És legyen ez is a megbocsátás lelkületéhez tartozó dolog, hogy annyira készé tesszük a szívünket a másikkal való együttműködésre, a megbocsátáson keresztül, hogy megszabadít bennünket az Isten attól, hogy mi egy következő vitás helyzetben, vagy egy következő probléma esetén, amikor a másikkal bajunk van, akkor ugye a fejéhez vágjuk egyből, és soroljuk, hogy de már a múltkor is ez volt, meg az volt. Te akkor is így viselkedtél, és amakkor is így viselkedtél. Hát ez egy nem kis dolog. Nem kevés. Az ember azt hiszi, hogy már úgy, hát megbocsájtottam a másiknak, és szeretem őt. És aztán sokszor abból jövünk rá, hogy nem teljes még bennünk az igazi szerető lelkület, amikor újra megjelennek a szavainkban ezek az emlékeztető megfogalmazások, hogy te korábban is ez voltál, és ezt tetted, és amazt tetted. Gondoljunk erre a két dologra többet, és tanuljuk meg az Istentől azt, hogy mit jelent beleérezni, beleélni magunkat a másik helyzetébe, és mit jelent egy másik, egy csetlőbotló, bűnös embert megbocsátó lelkülettel magunk mellett hordozni, magunk mellett viselni, és nem számon kérő lelkülettel, nem hűvösre téve őt, sértődötten, távolságtartóan. Segíthessen ebben nekünk az isteni példa és az isteni magatartás is, amit mi is elnyerhetünk, hogy valóban képesek legyünk erre. Amen. Jó Atyánk, hálásan köszönjük neked, hogy Krisztusban szeretsz bennünket. Hálásan köszönjük, hogy erre nap mint nap sokszor gondolhatunk, hogy így ébredhetünk és így fekhetünk, hogy megértettük, hogy te a szerető Atyánk vagy. Köszönjük Istenünk, hogy ebben a szeretetben meg tudod újítani életünket, és kérjük tőled a segítséget, hiszen mindannyian gondokkal, bajokkal, panaszokkal, keménységekkel jöttünk erre a táborra, és mindannyian arra vágyunk, Istenünk, hogy te lágyítsd meg a mi szívünket szereteteddel. Te tégy képessé és hajlandóvá arra, hogy szeretetben tudjunk élni egymással, hogy legyen elég türelmünk egymáshoz, legyen elég időnk egymásra, társunkkal, és legyen elég figyelmünk, türelmünk a gyermekeinkhez, a kicsikhez és a kamaszokhoz is egyaránt, hogy elmondhassák azok, akikkel élünk, hogy tényleg megértjük őket, hogy nem olyanok vagyunk, akik felszínesen tudunk csak róluk, akik ítélkezni mindig gyorsak vagyunk, hanem valóban megértjük őket. Istenünk, segíts egymásra odafigyelni, és segíts abban is, hogyha érezzük magunkban, hogy vádak vannak bennünk egymás felé, hogy a másik visszajelzi, hogy sértő a magatartásunk. Segíts bennünket, Istenünk, hogy ne utasítsuk el egymást, hanem keressük a megbékélést, keressük a bocsánatkéréssel, de még inkább a megbocsájtó lelkülettel. Segíts, Urunk, hiszen mi is erre szorulunk tőled, és nagyon kérünk, hogy taníts meg bennünket ezt a lelkületet egészen magunkévá tenni. Taníts meg erre minket az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Amen.